Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A fiatalok közérzetét, egzisztenciális helyzetét vizsgálta az OTP Fáj Alapítvány ifjúságkutatása.
Nem feltétlenül egy örömteli eredmény, hogy minden második fiatal arról számolt be, hogy nem jó, vagy inkább nem jó a közérzete.
Drogenciklopédia címen új átfogó kötet jelent meg az MCC Press gondozásában.
Minden olyan drogfajtát, kábítóhatású anyagot szépen átvesz, amelyeket akár a történelemben az emberiség, akár pedig a mai napok embere használ.
Sikeresen lépett fel a TikTokkal szemben a gazdasági versenyhivatal.
Olyan intézkedésekre kerül sor, amelyek közvetlenebbül biztosítják, hogy a TikTok kommunikációja javuljon, illetve a TikTok jellemzőit a magyar fogyasztók valóban megismerjék, és így tudatosabb fogyasztói döntéseket hozzanak.
Életmentő is lehet az újszülöttkori SMA szűrés, amelyet egy éve bármely család ingyen igénybe vehet.
Azoknál a gyermekeknél kerülhet sor az újszülöttkori szűrésre, akiknek a szülei önként vállalják és csatlakoznak ehhez a kutatási programhoz.
Idén a Piros Orbóhúc Doktorok Alapítványnak gyűjti az adományokat a Fiatal Családosok Klubja.
Szörnyű érzés, amikor egy kisgyerek kórházban van, az meg még ennél is szörnyűbb, amikor a karácsonyt a négy fal között kell bent töltenie. Ezek a bohóc doktorok egy kis vidámságot csalnak a gyerekek lelkébe, meg a szülők lelkébe, és mi ehhez szeretnénk hozzájárulni.
Minden második fiatal rossznak ítéli meg közérzetét, többségük egzisztenciális problémákkal küzd. Ez derül ki az OTP Fáj Alapítvány ifjúságkutatásából. A reprezentatív mérés arra is rámutat, hogy a 16-24 év közötti korosztály csupán 6%-a az, aki a jövőjét biztosan Magyarországon képzeli el. A részletekről Imre Júlia kérdezte Csejtei Ildikót, az alapítvány ügyvezetőjét.
Magának a módszertannak a lényege az az, hogy egy kvalitatív felmérést követően, amelyik 8 fókuszcsoportból állt, egy kvantitatív rész következett. A kvantitatív rész az egy 800 fős mintaelemszámú kutatás volt, kérdőíves megkérdezés, 16-24 éves korosztály körében, ami egy nagyon nagy mintának számít, és ez egy reprezentatív kutatás is volt. Azért mondom, hogy nagy mintának számít, mert egy ezres országos reprezentatív mintájú kutatás is már jó kiindulás szokott lenni, ez pedig egy jóval szűkebb célcsoportot célzott, tehát a 16-24 éveseket. A kutatás több részből állt, egyrészt megkérdeztük a jelenlegi helyzetüket, megkérdeztük a jelenlegi állapotukat, percepcióikat, közérzetüket. Másrészt, ami ennek a kutatásnak egy nagyon fontos és nagyon hangsúlyos eleme volt, az az, hogy az oktatással és a munkahelyekkel kapcsolatos percepcióikat is vizsgáltuk. Tehát vizsgáltuk azt is, hogy jelenleg hogy ítélik meg a helyzetüket a munkaerőpiac tekintetében, illetve az oktatásról mi a véleményük, valamint azt is kérdeztük, ugye a jövő tudatosság jegyében, hogy 10 év múlva hogyan képzelik el saját magukat. A jelenlegi helyzetükre vonatkozóan kérdeztük az ő általános közérzetüket. Hát az általános közérzetük arról az mondható el, ami nem feltétlenül egy örömteli eredmény, hogy minden második fiatal arról számolt be, hogy nem jó, vagy inkább nem jó a közérzete.
És itt arra is rákérdeztek, hogy miért érzik ezt így?
Igen, a nemzetközi trendeket figyelembe véve nagyon érdekelt bennünket, hogy a globális fejlemények, tehát itt most a járványokra gondolok, háború, klímaváltozás, ez mennyire befolyásolja az ő általános közhangulatukat. Az eredmények azt hozták, hogy a magyar fiatalok elsősorban a saját egzisztenciális problémáikkal vannak elfoglalva, tehát lakásbérlet, ha egyetem mellett dolgoznak, akkor a saját maguknak az eltartás, ugye 50%-a az egyetemistáknak dolgozik tanulás mellett, tehát ezek voltak azok a kulcs szempontok, amelyek befolyásolják az ő általános közhangulatukat, de ugye itt azért nem lehet amellett elmenni, hogy a háttérben ezek a nagy globális változások, ezek természetesen alapvetően meghatározzák szintén az ember közhangulatát, akkor is, hogyha nem feltétlenül foglalkoznak ezekkel. Az elhangzott, hogy olyan komoly problémák vannak a világban, hogy nem is nagyon szeretnek ezzel foglalkozni, próbálják elvonni a saját figyelmüket erről.
A jövőbeli terveiket nézve már pozitívabbak a fiatalok?
Részben pozitívabbak, tehát például a tekintetben, hogy milyen munkahelyük lesz 10 év múlva, azt gondolják, hogy lesz megfelelő munkahelyük, azt is gondolják nagy részben, 70%, hogy el fogják érni azt a jövedelemszintet, amit szeretnének. Tehát ilyen tekintetben igen, vannak pozitív várakozások, ami hát valószínűleg nem sokakat lett meg, de azért mégis egy nem túl örömteli hozzáállás az, hogy nagyon sokan képzelik el magukat külföldön. Azok közül, akik azt mondták, hogy teljesen biztosan Magyarországon fognak dolgozni, az lényegében egy 6% volt, és összességében 57% a fiataloknak mondta azt, hogy teljesen biztosan vagy nagy valószínűséggel külföldön képzeli az életét a későbbiekben, illetve külföldön is fog dolgozni. Nagyon fontos ezeknél a kutatásoknál látni azt, hogy ezek nem a valóságot jelzik, ezek általános hangulatot, elképzelést, várakozásokat jeleznek. Tehát, hogy valóban azt hányan távoznak külföldre, az azért egyáltalán nem valószínűsíthető, hogy ilyen magas arányban fog ez megtörténni. Egyébként ezeket az információkat az is például alátámasztja, vagy az is sok esetben látszik, hogy a fiataloknak nagyon nagy része, 45%-a körülbelül az, aki például felsőoktatásban szeretne részt venni, azok közül, akik még nem vesznek részt, mert gimnazistákat kérdeztünk, és ez a 45% ez azért nem felel meg a valóságnak, mert Magyarországon nincsenek ilyen nagy arányban, magas arányban ebben a korosztályban azok, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek. Tehát nagyon fontos, hogy ezeknél a kutatásoknál látni kell, hogy ezek nem statisztikai adatok, hanem elképzelések, percepciók, várakozások.
És hogy ha már a felsőoktatást említette, ugye a kutatás egy fontos részét képezte, hogy megkérdezték a fiatalokat az oktatásról és annak szerepéről is. Ezzel kapcsolatban mik az eredmények?
Az eredmények egyébként meglepően jók a magyar közoktatásra vonatkozóan, és ahogy haladunk felfele, általános iskolától egyetem fele, egyre jobbak. 57% mondta azt, hogy elégedett az általános iskolájával, de már 80% mondta azt, hogy a felsőoktatással elégedett. Tehát ez a 80% szerintem elég magas, amellett, hogy természetesen kritikákat is megfogalmaztak. Megfogalmazták például azt, hogy nagyon sok olyan kompetenciát nem tanítanak az iskolában, amire szükséges lenne a későbbiekben, tehát ilyenek elsősorban ugye ezek a soft kompetenciák is, amelyeket mondunk, vagy gyakorlati tudást nem kapnak, illetve megfogalmazódott az is, hogy nem feltétlenül az oktatás az, ami őket a munkaerőpiacra felkészíti.
Csejtei Ildikót, az UTP Fáji Alapítvány ügyvezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Kevés információ jut el ma a fiatalokhoz a droghasználatról. A népszerű sorozatok a veszélyek helyett inkább a pozitívumokat mutatják be, mondta az Inforádiónak a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Téglási Kristóf szerint nagy szükség van a felvilágosításra. Az MCC Press gondozásában ezért most egy új, átfogó kötet jelent meg, a Drogenciklopédia.
Ugye a könyvet Haller József professzor írta, aki a drogkutatónak is az igazgatója, és neves neurobiológus professzor, és minden olyan drogfajtát, kábítóhatású anyagot szépen átvesz rendről rendre, amelyeket akár a történelemben az emberiség, akár pedig a mai napok embere használ, és mindegyiknél bemutatja egyrészt a történetét is. Másrészt szerintem, ami nagyon fontos, az élettani hatását, és azt, hogy miért nem lehet ezeket használni. Tehát az enciklopédiának az a fő üzenete, hogy bármilyen ilyen hatású anyag, még akkor is, hogyha az első használat után örömszerzést jelent, akkor is nagyon káros az emberiségre és az egyénre, a szerhasználóra nézve. Egyrészt rengeteg félreértés is van, és hagyj legyek itt egy picit sarkos, rengeteg félreinformálás is van, főleg a mai médiában, a social médiában kiemelten. Nagyon sok olyan hír jelenik meg, ami egy picit gyengíti ezeknek a szereknek a hatását. Ha csak a különböző, és hagyj ne mondjak itt most platformokat, a különböző sorozatokat megjelenítő stream oldalakat néz, olyan sorozatok, olyan filmek, olyan médiatartalmak jelennek meg, amelyik ezeknek a szereknek a használatát pozitívan mutatják be. És a releváns információk az, hogy ténylegesen milyen veszélyt veszélyt jelentenek ezek a szerek, azok nem jutnak el azokhoz, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, jellemzően a fiatalokhoz, tehát a legveszélyeztetett korosztályhoz. Sajnos ma már azt kell mondani, hogy a 14 éves kortól kezdődően, mondjuk a 30 éves korig, nem jutnak el azok a releváns információk, amik azt ellensúlyozzák, tehát a mérleg másik nyelvét jelentenék ahhoz képest, hogy milyen vélt pozitívumok és valós veszélyek jelennek meg ezeknek a szereknek a használatában. Én azt gondolom, hogy tényleg olyan szinten hiánypótló a mű, hogy mindenkinek, aki emberekkel, gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozik, annak ezt ismernie kéne, hogy milyen hatások vannak azoknak a szereknek, amik egyébként a mindennapokban előfordulnak, mert azt azért ne tagadjuk le, hogy ezek valóban előfordulnak, vagy ezeknek a nagy többsége.
A Drogkutatóintézet stratégiai igazgatóját, Téglási Kristófot hallották.
Családi hét.
Sikeresen lépett fel a TikTokkal szemben a gazdasági versenyhivatal. A népszerű videó megosztó portált egy sor intézkedésre kötelezték a gyermekek védelme érdekében. Tájékoztatta az Inforádiót a GVH sajtószóvivője Gondolovics Katalin.
Több probléma is volt. Az egyik az, hogy nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat a platform működéséről. Egész pontosan arról, hogy mi történik a felhasználók adataival, milyen adatokat, milyen formában tárolnak, használnak, ez vonatkozott a regisztráció nélkül, ugye az alkalmazást használó felhasználókra vonatkozóan is. A másik probléma az az volt, hogy nem megfelelően figyeltek oda a gyermekek és fiatalkorúak reklám való kitettségére. Tehát nem korlátozták ezeket a reklámokat, és nem volt semmi, ami védje a fiatalkorúakat. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa úgy döntött, hogy kötelezettségvállalással zárja le ezt az ügyet, és több intézkedésre is sor kerül, több intézkedésre is kötelezte a TikTokot. A kötelezettségvállalás következtében olyan intézkedésekre kerül sor, amelyek közvetlenebbül biztosítják, hogy a TikTok kommunikációja javuljon, illetve a TikTok jellemzőit a magyar fogyasztók valóban megismerjék, és így tudatosabb fogyasztói döntéseket hozzanak. Az egyik nagyon fontos intézkedés, és ennek globális hatása is van, hiszen a TikTok vállalta, hogy egy adatközpontot hoz létre, és ezt a központot világszerte bevezeti. A másik nagyon fontos intézkedés az az, hogy ugye magyar nyelven is elérhetővé teszi a felhasználási feltételeket, és ezt nagyon sok helyen megosztja a magyar felhasználókkal. A gyermekekre vonatkozóan, ami nagyon-nagyon fontos eredmény, az az, hogy a meglévő képernyő időbeállítások elérhetőségét az alkalmazáson belül üzenetekkel népszerűsíti, tehát felhívja a figyelmet arra, hogy van erre egy lehetőség. Egy másik fontos védő kötelezettségvállalás az az, hogy minden 18 éven aluli magyar felhasználó számára alapértelmezetként bekapcsolja a heti tájékoztatást a képernyő időről. Családi biztonság funkcióra is felhívja a felhasználók figyelmét egy széleskörű átfogó biztonsági és digitális jóléti kampány keretében.
A GVH sajtószóvivőjét Gondolovics Katalint hallották.
Családi hét.
Akár életmentő is lehet az újszülöttkori SMA szűrés, melyet immár egy éve bármely család ingyen igénybe vehet, mondta az Inforádiónak a Betesda Református Gyermekkórház orvosigazgatója, aki szerint minél előbb kezdik el a kezeléseket, annál jobban lassítható a beteg állapot romlása. Mikos Borbálával Imre Júlia beszélgetett.
Magyarországon évente 12-15 új SMA beteg születése várható. Ez azt jelenti, hogy 6-10 000 újszülöttből egy újszülött beteg várható, és az újszülöttkori szűrésének az a jelentősége tulajdonképpen, hogy a betegséget a klinikai tünetek alapján csak késleltetve tudjuk felismerni, akkor, amikor a mozgató idegsejteknek már akár 50-60%-a is végérvényesen elveszett. Az megelőzően ugyanis nem jellegzetesek a betegségre a tünetek, és ez késleltetheti a gyanúnak a felmerülését. Ha pedig újszülött
életkorban szűrjük és kimutatjuk, amikor még a legtöbb életképes, megmenthető mozgató idegsejtel rendelkezik a gyermek, és ezáltal korán elkezdhetjük a kezelést, nagyon nagy életminőségjavulás biztosítható a számukra, még akár a legsúlyosabb típusban is elkerülhető lehet, hogy lélegeztetőgéphez és ágyhoz kötve éljük az életüket.
Hogyan zajlik egyébként a szűrés, és mi a teendő, hogyha bebizonyosodik, ahogy az újszülött SMS?
Az újszülöttkori szűrés jelenleg Magyarországon nemzeti szinten és kutatási program keretében zajlik. Ez azt jelenti, hogy előzetesen fontos ezzel a kutatással igazolnunk azt, hogy a választott és alkalmazott szűrőmódszer biztonságos, tehát ha valóban SMA-s a megszületett kisbaba, akkor jelezze ezt a szűrőteszt, ha pedig nem SMA-s, akkor nem mutasson álpozitív eredményt. Az önkéntesség azt jelenti, hogy azoknál a gyermekeknél kerülhet sor az újszülöttkori szűrésre, akiknek a szülei önként vállalják és csatlakoznak ehhez a kutatási programhoz. Ehhez mindössze egy beleegyező nyilatkozat előzetes aláírása szükséges, amit a megszülető kisbabánál a szülészeti intézményben kell leadniuk. Ha ez megtörtént, akkor amikor megszületett a kisbaba, és a kötelező újszülöttkori szűrésekre leveszik tőle a vérmintát, ebből a szűrőpapírból a két hazai szűrőközpont elvégzik automatikusan az SMA szűrést is. Maga a betegség mind a betegre, mind a családra, de társadalomra is hatalmas terheket ró, hiszen tudjuk azt, hogy a kezelések nélkül ezek a betegek állapotukat tekintve egyre rosszabb állapotba kerülnek, és ezért akár a család egyik tagja kiesik a munkából, hogy otthon ápolja és ellássa a beteg gyermeket, és folyamatosan ott lebeg a fejük fölött a várható állapot rosszabbodás, a legsúlyosabb esetben akár a gyermeküknek a korai elvesztése is, de a társadalom számára is tulajdonképpen értékes emberéletveszteségeket jelent, és nagy ráfordítások ellenére az egészségnyereségnek az elmaradását. A kezeléseknek a hatékonysága legnagyobb mértékben attól függ, hogy amikor elkezdődik a gyógyszeres terápia alkalmazása, ők mennyi mozgató idegsejtet veszítettek el, és mennyi mozgáskészségük maradt még meg, hiszen a gyógyszerek csak a még életképes mozgató idegsejteknek a megmentésére alkalmasak. Tehát az elérhető eredmény és az életminőség nagy mértékben függ részben az SMA betegség típusától, vagyis súlyosságától, és a kezelés elkezdésekor a betegnek az aktuális állapotától. Nyilvánvalóan így a rászorultság bizonyos mértékig megmaradhat, és ezért a gyermekeket rendszeres fejlesztésekre, gondozásokra, komplex, multidisziplinális ellátásokra kell hordaniuk a szülőknek, ami természetesen nagy terhet és nagy szervezést, akár anyagi nehézségeket is okozhat számukra.
A Betesda Református Gyermekkórház orvosigazgatóját, Mikos Borbálát hallották. Idén a Piros Orbóhúz Doktorok Alapítványnak gyűjti az adományokat a Fiatal Családosok Klubja. 2.600.000 forint a cél, amely lehetővé tenné, hogy a Bohóc doktorok humort és nevetést vigyenek 15 kórház gyermekosztályaira a karácsonyi időszakban is. Az alapítvány az elmúlt 25 év alatt több mint 430.000 beteg gyermekhez vitte el a nevetés gyógyító erejét. A továbbiakról Király Nórával, a Ficsak alapítójával beszélgettem.
8. éve szervezzük meg a családszervezetek jótékonysági adventi gyűjtését. Mindig közösen találjuk ki a családszervezetekkel, hogy az adott évben milyen célt, milyen szervezetet támogassunk. Idén a Piros Orbóhúz Doktorok Alapítványnak szeretnénk összegyűjteni minél több pénzt, annak érdekében, hogy a karácsonyi szünet alatt is a Bohóc doktorok tudják járni a kórházakat, és minél több gyermeket felvidítsanak. A kampányunknak a része, hogy adventi koszorút is árusítunk, ez úgy jött, hogy Herceg Anita volt köztársasági elnök felesége első évben felajánlotta, hogy gyakorlatilag korlátlan mennyiségű koszorút legyárt nekünk, és utána ezeket a koszorúkat árusítottuk, és
és a teljes befolyt bevétel az a gyűjtésünkbe ment. Ez megmaradt. Herceg Anita asszony azóta is velünk van, azóta is a lányával közösen rengeteg koszorút gyártanak nekünk, és kibővült azzal, hogy advent első hétvégéje előtt összejövünk a családszervezetekkel, és együtt közösen is készítjük ezeket a gyakorlatilag szívvel lélekkel készült koszorúkat.
Hogyan alakul az idei adománygyűjtés?
Ugye az adventi koszorú vásárunk az már lezárult, hiszen ezt advent első hétvégéig szerveztük meg, eladtuk az összes koszorút, úgyhogy most már csak adományozni lehet. A jótékonyságivásár.hu oldalunkon gyűjtjük az adományokat, és biztatunk mindenkit, hogy akár pár ezer forinttal is támogassa ezt a nemes ügyet, hiszen sok kicsi sokra megy, és a sok-sok adakozónak köszönhetően fogunk tudni reményeink szerint minél nagyobb összeget összegyűjteni. Emellett pedig Ringató szintén nagyon régi együttműködő partnerünk minden évben szerveznek olyan koncertet, aminek a teljes bevétele szintén a jótékony célra fordítódik.
Miért éppen a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítványra esett idén a választás?
Ahogy említettem, mindig közösen a családszervezetekkel találjuk ki, hogy ki legyen az az évi kedvezményezett. Az elmúlt években volt már, hogy támogattuk a koraszülött kisbabákat, a szívbeteg babákat, hallássérült gyerekeket, daganatos leukémiás kisgyerekeket, akkor volt, hogy egy bántalmazott nőket befogadó anyaotthont segítettünk, tavaly egy kárpátaljai gyermekotthont, tehát mindig próbálunk valami szép karácsonyhoz egy picit köthető ügyet találni, és így találtunk rá a keresgélés során a Piros Orr Bohóc Doktor Alapítványra, fantasztikus munkát végeznek nekem, és személyesen volt szerencsém megnézni, hogy hogyan dolgoznak, és tényleg könyvfakasztó az a munka, amit végeznek, hiszen szörnyű érzés, amikor egy kisgyerek kórházban van, az még ennél is szörnyűbb, amikor a karácsonyt a négy fal között kell bent töltenie egy intézményben. A szülőknek is szörnyű, és gyakorlatilag ezek a Bohóc doktorok egy kis vidámságot csalnak a gyerekek lelkébe, meg a szülők lelkébe, és mi ehhez szeretnénk hozzájárulni.
Mennyi pénzt szeretnének összegyűjteni összesen nekik?
Szeretnénk 2 millió forintot legalább összegyűjteni, ebből lenne biztosítható az, hogy mind a 15 kórházban, ahol ezek a Bohóc doktorok jelen vannak, karácsonykor is biztosítva legyen a Bohóc doktorok jelenléte, ami rengeteget segítene a gyermekek gyógyulásában.
Király Nórát, a Ficsak alapítóját hallották. A Családi Hit magazinban ezúttal beszámoltunk arról, hogy a fiatalok közérzetét, egzisztenciális helyzetét vizsgálta az UTP Fáji Alapítvány ifjúságkutatása.
Nem feltétlenül egy örömteli eredmény, hogy minden második fiatal arról számolt be, hogy nem jó, vagy inkább nem jó a közérzete.
Életmentő is lehet az újszülöttkori SMA szűrés, amelyet egy éve bármely család ingyen igénybe vehet.
Azoknál a gyermekeknél kerülhet sor az újszülöttkori szűrésre, akiknek a szülei önként vállalják és csatlakoznak ehhez a kutatási programhoz.
Idén a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítványnak gyűjti az adományokat a Fiatal Családosok Klubja.
Szörnyű érzés, amikor egy kisgyerek kórházban van, az még ennél is szörnyűbb, amikor a karácsonyt a négy fal között kell bent töltenie. Ezek a Bohóc doktorok egy kis vidámságot csalnak a gyerekek lelkébe, meg a szülők lelkébe, és mi ehhez szeretnénk hozzájárulni.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.